Akkor tisztelt hallgatók, kedves kollégák! Tehát nagyon sok eddigi előadáshoz hozzá tudnék szólni, és folytatni a Miklósét is, de leginkább talán az Arankáit, ami az Ifjú szívekben élek szlogen vagy kötetről beszélt, és az én előadásomnak egy része ehhez kapcsolódik szorosan. Idával felosztottuk a területeket, úgyhogy nem fogok arról beszélni, amire majd ő fog. Tehát Kovács Idával remélhetően egymást kiegészítő előadásunk alcíme magyarázatra szorult. Miért emeljük ki most a költő halálának 100. évfordulóján egy 42 évvel ezelőtti múzeumi történet egy állomását, az ünneplés, a kultusz, az újraértelmezés speciálisan művészeti vonatkozású aspektusát? Valószínűleg nem elég indok, hogy 1977-ben mindketten már itt dolgoztunk, és ha nem is meghatározó, de szemlélő, együttműködő, segítő részesei lehetünk a centenáriumi PIMES eseményeknek. E személyes érintettség annyiban revelatív, hogy saját megképzelítésünkből és távlatunkból emelhetünk ki egy, az intézmény történetének a mába érően is emlékezetes akciósorozatát, amely véleményem szerint csíraként nem csak a modern muzeológia, hanem az irodalom interdisziplinális megközelítése és a képzőművészet fotomédiumainak az irodalomértés, értelmezés újfajta lehetőségei közé emelése szempontjából vált meghatározóvá, ugyanakkor példaértékű a gyűjteményezés gyakorlatát illetően, illetve a korabeli hatalomgyakorlás mechanizmusának jellegzetességei is kimutathatók az 1977-ben megvalósított kiállítások feltérképezése segítségével. Közelmúltunkban a 60-as, 70-es évek művészetpolitikáját, a művészet hivatalos, megtűrt vagy betiltott intézményeinek gyakorlatát, a tiltások ellenére kibontakozó modernitás kényszerű, mégis előremutató fejezeteit, egyes alkotóit, műhelyei csoportjait a legkülönfélebb szempontok alapján vették vizsgálat alá, és tárják a mostani fiatal generáció kicsit értetlenkedő, csodálkozó tekintete elé épp úgy, mint az itthoni, közép-kelet-európai gyakorlattal kevésbé szembesült nyugati érdeklődők elé is. Gondoljunk számos tanulmányra, kötetre, amit most nem mondanék, de szűkebb házunk tájára, a Kassák Múzeum által koordinált és megjelentetett alapmű a kettős beszéden innen és túl Művészet Magyarországon 1956-1980 című 2018-ban kiadott tanulmánykötetre, vagy gondolhatnánk a 2017-ben a Csályi Attila által a Remény évei a 60-as, 70-es évek művészete, értékrendek, lemaradás komplexus című a Petőfi Irodalmi Múzeumban rendezett konferenciára, illetve annak tanulmánykötetére. A szocialista rendszer 1970-es évekre bekövetkezett ellentmondásos logika mentén történő működése, a fokozatosan érvényüket vesztő doktrinák megengedték a hazai avantgárd kibontakozását, kölcsönös kompromisszumok kialkudását, nem kizárva persze a betiltás, ellehetetlenítés gyakorlatát sem. A korszak sokszínű megközelítésére adott lehetőséget most nem olyan régen a Kisztelli Múzeum kiállítása, amelynek a címe 1971 párhuzamos külön idők volt, amely a magát a modernitás pártfogójaként látó és láttató hatalom és a félnyilvános intézmények szemszögéből vizsgált meg párhuzamos életműveket. Mindezen példák nyomán elérkezettnek láthatjuk azt az időt is, hogy adott esetben mélyebben elemezzük a Petőfi Irodalmi Múzeum működését, azon belül is a művészeti tár több évtizedes tevékenységét. 1974-ben az intézmény főigazgatója Illés László ekként foglalt össze a múzeum alapításától számított 20 év eredményeit. Nem fogom az egészet felolvasni. A legutóbbi néhány évben, úgy tetszik, megértek a feltételek a továbblépéshez. Kialakultak a múzeum gyűjteményeinek és funkcionális osztálynak tisztább profiljai, a megtörtént a feldolgozás és nyilvántartás ügyrendjének korszerű szintre fejlesztése, felfokozódott a gyűjtemények fejlesztésének üteme, megalakult a közművelődési osztály, teljes mértékben átépült az állandó kiállítások rendszere, sokrétű és változatos időszaki kiállítási program valósult meg, amely világörad, ami tematikával bővült ki, stb. Nem olvasom, ami elsősorban a nemzetközi kapcsolatok ugrásszerű fejlődésére tér ki. Az utolsó mondat viszont így szól. A múzeumi munkát áthatják a pártnak a közművelődésről, a tudománypolitikáról hozott határozatai. Az állami és pártvezetés szoros együttműködésében törekszik megvalósítani azokat az intézményen belül. Szándékunk, hogy az 1970-es évek utolsó évei egyik kiemelten fontos évfordulója, az Adiszász szempontjából megvilágítsuk azt a bonyolult mechanizmust, amely az aktuális kultúrpolitika elvárásainak megfelelő, annak határait tágítani igyekvő, a kortárs művészettel, a múzeumattal lehetőségek szintjén lépést tartó magatartást fejlesztette ki. A Petőfi Irodalmi Múzeum művészeti szempontból nem tartozott a túlzottan reflektorfénybe állított intézmények közé, talán ennek tudható be, hogy a művészeti tár egymást követő vezetői, Vájerné Cipollen Ágnes, Bánszkiné Kis Éva, majd V. Somogyi Ágnes a 70-es évek során szinte autonóm módon a szocialista ideológia és művészeteszmény elvárásainak nem feltétlenül megfelelő alkotóknak, mint például Kondor Béla, most jött meg tőled, ott a György, aki mindjárt hozzá fog szólni majd. Mint például Kondor Béla, Kass János, Schwábi Lajos, Melokó Miklós, Vil Tibor, Gulyás Gyula, Csíkszentmihályi Róbert, Fekete Tamás rendezhettek egyéni kiállításokat. Közülük is hagy említsem meg a hatalomgyakorlás itt-ott megengedői példájaként a Gulyás Gyula szobrász esetét, aki Beke László utcakövek, gondoljuk, hogy itt most 1968 után vagyunk, a diáklázadások, a cseh események után, tehát a Gulyás Gyula Beke László utcakövek, sírkövek című felhívása nyomán 1973-ban elkészíti utcakő sorozatát, amelynek darabjait részben az elhíresült, majd betiltott balatonboglári kápornatállatokon mutatja meg, és ezen túlmenően pedig itt, a Petőfi Irodalmi Múzeumban Vil Tiborral közösen rendezett kiállításán, amelynek egyik darabja Magyar Gyártmányi Utcakő címet viseli. Előadásomban négy aspektust emelnék ki a művészeti tár 1977-es adi évforduló szereplésével, gyűjteményezésével, jelenlétével kapcsolatban. Központi szereplője V. Somogyi Ágnes művészettörténész főosztályvezető, aki akkor a múzeum valamennyi létrejövő hazai és külföldi kiállításában közreműködött, erről ezzel kapcsolatban hivatalos felkérést kapott Rigó Lászlótól, aki akkor a megbízott főigazgató volt. Elsőként a Fiatal Képzőművészek stúdiója és a Petőfi Irodalmi Múzeum nagyszabású közös tálatáról szólnék. Művésznek Magyarországon az minősült abban az időben, aki tagja volt a Magyar Népköztársaság művészeti alapjának. A képző és iparművészeti főiskolát végzettek automatikusan az alap tagjaivá váltak, de a nem itt végzettek, vagy autodidakta művészek is kezdeményezhették felvételüket, és megfelelő zsűrizés után elnyerhették a bebocsájtást ebbe az intézménybe. Most mit kell csinálnom? Igen. Ugye? A Fiatal Képzőművészek stúdiója 1958-ban jött létre. Létrehozói akkor elsősorban adminisztratív, gazdasági szerepet szántak neki, azon meggondolásból, miszerint a Magyar Képzőművészek Szövetsége tagjai sorába csak a művészeti közéletben már eredményt felmutatott, valamelyest ismert nemű művészt választott, így a főiskolát elvégzett fiatalok annak előtte egyfajta légüres térbe kerültek, energiáik nagy részét elnyelte a szakmával minimális kapcsolattartás, az információk begyűjtése, stb. 1958 után a stúdió ezeket a tevékenységeket átvállalta intézményesen, körlevelekben, szakosztály és közgyűléseken tájékoztatott, némi anyagi segítséget is nyújtott, ösztöndíjakat biztosított, már akinek, kapcsolatot tartott fel a szakmában működő többi szervezettel. Tagjai a 35 éves kornál fiatalabb festők, szobrászok, grafikusok lehettek. A stúdió egyik nagyon fontos és mindenki számára fontos tette, az egy éves kiállítás volt, a stúdió tagság egyetlen szervezett tárlata. Később, nem 58-ban, hanem később a 70-es évek elejétől a stúdió egyéni kiállításokat is rendezett, ezek a stúdió galéria 1972-i megnyitásával váltak rendszeressé. Újabb kollektív bemutatkozási lehetőséget teremtettek a stúdió különböző pályázati anyagainak kiállításai. Az éves nagyszabású kiállításokhoz katalógusok is készültek, ez is a művészeknek nagyon fontos volt, és ehhezekhez többnyire az előszót Berecki Lóránt, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága munkatársa írta, beköszöntőként, értékelőként. A stúdió kiállításának jelentőségéről idéznék Berecki Lóránt két bevezetőjéből. Az egyik szerint: a kiállítási életünkben jogos érdeklődés kiváltó eseményt köszönhetünk, köszönhetünk-e tárlattal, a fiatalok bemutatkozását. Helytelen volna, ha az eseményt a fiatalokra való hivatkozással csupán generációs voltában igyekeznénk közfigyelembe ajánlani, mivel minden valós és vélt ellentétek, feszültségek ellenére is egy ország képzőművészetének fejlődését sarkaló viták alapvetően nem generációs kérdések. Elődök nélkül nincs jelen, és a holnap művészetének alapja ma eredménye. Tehát itt tudni kell, hogy a háttérben folytak az avangárd törekvéseknek a felszínre kerülése, a föld alatti mozgalmak, egyes művészeti csoportosulások érdekérvényesítési törekvése, és nyilván ezek a kicsit elrejtett mondatok ezekre vonatkoznak. Az 1978 évi katalógus bevezetéből vettem az előadásom címét Berecki Lóránttól. A valós helyzet értékelése, bemutatása érdekében szóljunk hibáról elénől. Tárjuk a nyilvánosságot igénylő és vállaló fiatal alkotók elé a megértés objektív eredményét, s mutassuk be a közönségnek, magunknak a mában jelölővé holnap értékeit, s ismertessük meg nyilvánvaló nehézségeket is. Így nyeri el méltó rangját képzőművészeti kultúrán gazdagításában a stúdió kiállítása. A stúdió kiállítására többnyire az egyenetlen kifejezést használják a kritikusok, mert természetesen egyenetlen a kiállítás, hogyha egyetlen szempont van, hogy valaki 35 évesnél fiatalabb legyen. Nagyon fontos volt a művészek számára, hogy legalább két munkával szerepelhessenek a kiállításokon, hiszen csak zsűrizett munkát lehetett aztán eladni, és hát a további lépés szempontjából fontos volt, hogy minél több zsűrizett munkával rendelkezzenek. A rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint a Petőfi Irodalmi Múzeum a fiatal képzőművészek stúdiójával 1976 nyarán kezdett neki a kiállítás szervezésének. Tudni kell, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban ekkor is felújítások folytak, födémcsere, fűtéskorszerűsítés, termek felfrissítése, és megígérték, hogy a palota frissen renovált termeit ajánlják fel a fiatalok számára. Erre a kiállításra tudtommal 30 ezer forint állt rendelkezésre. Én akkor 1600 forintot kerestem. Ezt ne lehet, hogy nem látszik, de akkor felolvasom. A Fiatal Képzőművészek stúdiója a 148. körlevelében tudotta az Adi pályázat tényét. 1977-ben lesz Adi Endre születésének 100. évfordulója, mint már azt korábban jeleztük, a jövő évi KISZ pályázatunkat ennek jegyében kívánjuk megrendezni. A Petőfi Irodalmi Múzeum vezetősége meghívja a pályázat résztvevőit a múzeumban megrendezésre kerülő kiállításra. Tehát tulajdonképpen egy KISZ pályázatot burkolt át a múzeum és a stúdió egy Adi pályázattá. A begyűjtés határideje 1976. november 15-16, beadható műfajonként 3 alkotás, stb. A begyűjtés tehát 1976. november 15-16-án történt, mint a levelezésből kiderül azért, mert akkor még volt 1976-ra költségvetési pénz, és ezt el akarták költeni, és akartak vásárolni a már beérkezett és zsűrizett anyagból. Itt nem tudom mennyire látszik, a beérkezési naplót látjuk, ahol a kollégák rögzítették a beérkező műalkotásokat, a művész nevét, a címet, a méretet, és a zsűri által, tehát hogy zsűrizve van vagy nincs, a bekarikázott ugye az többnyire az van zsűrizve, jól látom, illetve ahol van érték, az ugye az értékelve lett, és az utolsó rubrika meg már az elszállításnak a dokumentálására szolgált. Látszik a bonyolultság, hiszen sok esetben nem az vette át, aki hozta, illetve megbízással éltek. Látható, hogy például alul, ha el lehetne olvasni, Elkazovszki munkáinak beadását, elszállítását egyenesen Mórosz Csaba gyűjtőügy intézte. 205 műtárgy adminisztrálása történt meg 2 nap alatt, ezt aki végzett ilyet, azt tudhatja, hogy ez nem kis munka. A kiállításban végül azonban csak 104 alkotás szerepel, tehát a többit azt a zsűri nem tartotta érdemesnek. A zsűrizés szakmaiságát nem kérdőjelezhetjük meg, de néhány név kimaradása vet fel kérdéseket. A beérkezett művek összesen 77 a felvétel fotózásával, az akkor is már tehetségével kitűnő, ma már világhírű sajnos elhunyt Kerekes Gábor fotóst bízták meg. Arra is maradt idő, hogy a Borbás Tibor szobrászművész Adi és Lépde című szobrát, aki gipszben adta be a szobrot, ezért 1977. január 27-én írtak egy levelet a képzőművészeti kivitelező vállalat bronzöntődőjének, hogy március 10-ig bronzba öntsék ki ezt a művet. Ezt nem hinném, hogy ma meg tudnánk ismételni. A PIM és a stúdió pályázatának anyagából rendezett kiállítás megnyitására 1977. március 17-én került sor, Új vizeken járok címmel. Hát elég szerény a bejáratnál ez a kis cím, amivel indítottak. Az eseményt felvezette Rigó László, megbízott főigazgató, és megnyitott a Pogány Gábor, a stúdió vezetője, a rendező Somogyi Ágnes és Pémak Tilona volt. A kiállítás keresztmetszetet nyújtott az aktuális kortárs művészet átlagáról, a festészet kevésbé erős irányáról, a grafika Kondor Béla halál után beközött útkereséséről, a szétesettségében és figurális nyomokat köddé úsztató lapokról, vagy a szürreális nyomokat felmutató rajzokról. Itt néhány olyan nevet említenék, aki később pályáját befutva jelentős alkotóvá vált: Elkazovszki, Szikora Tamás, Kárpáti Tamás, Váli Dezső, Záborszki Gábor, Evzámbó István szerepelt a kiállításon. Ezen a képen tehát Rigó Lászlót és Pogány Gábort láthatjuk, illetve a közönséget. Az alsó, baloldali alsó képen az oszlopnak támaszkodva Magtilona kolléganőnk látszik. Most akkor vissza, mégis vissza. Tehát Pogány Gábor, a stúdió vezetője, 1963 és 74 között muzeológusként itt dolgozott a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Tehát feltehetően az ötlet tőle származhatott, hogy az Ifjú szívekben élek kötet után az ifjú embereket megszólítva egy közös kiállítást rendezzenek. Ő 73-79-ig volt a Fiatal Képzőművészek Stúdiója művészeti vezetője, tehát az egymásra találás nem lehetett véletlen, erre maga is utal a médiatárunkban meghallgatható megnyitó beszédében, hangsúlyozza az ifjú szívekben élek jelentőségét, valamint a pályázatokét, amelyek segítik a fiatalok bemutatkozását. Hozzá kell tenni az zárójelben, hogy az ifjú szívekben élés az a párt határozataiban is megjelenik, és nem csak abban, hanem például számos kérdőívet bocsátanak ki a fiatalok közé, és ezt értékelik többek között a Kritika című folyóiratban, hogy mennyire olvassák Ady Endrét a fiatalok, mit jelent Ady Endre számukra, mely verseket olvassák, és az jön ki belőle, hogy nem olyan nagyon olvassák. Pogány Gábor a díjak kiosztására is beszámolt, König Róbert, Lapis András, Borbás Tibor, Kárpáti Tamás, Laca Márta, Záborszki Gábor részesült különböző díjakban. Ott az előző oldalon lehetett látni azt a nyilatkozatot, amely szerint a beadott műveket visszavonhatatlanul és végérvényesen a Petőfi Irodalmi Múzeumnak ajándékozottnak tekintik, ha azt más szerv vagy egyén meg nem vásárolja, illetve a múzeum visszaszállítása felszólító levelének a felhívás keltétől számított 30 napban nem tesznek eleget. Tehát a múzeum beszerzeményezte ezeket, ami bizonyos esetekben jó volt, máskor meg nem annyira. Egy késő pályáját magas szinten kifutó generáció néhány jeles tagjának az aláírása látható azon a lapon, most nem sorolom őket fel újra. A kiállításhoz A3-as méretű összehajtogatott kétoldalas leporáló készült pontos műtárgylistával. Itt a jobb oldalon. Mód volt vásárlásra is, 70 ezer forint állt rendelkezésre tudtommal. Itt a baloldali íven vagy levélben 18 mű megvételére tesznek javaslatot a két rendező, illetve Pogány Gábor. Láthatóan a grafikák 2200 forint egységáron, Holdas György kőverse pedig 15 ezer forinttal szerepel. Ugyanakkor kérik a művészeti alaptól számos vagy több mű megvásárlását, Lapis András, Bújdorsó Ernő, Bikácsi Daniela műveinek megvásárlását. Valamennyi jobboldalinál látható Evzámbó Istvánt értesítik ki, hogy a művét megvásárolták, illetve hogy a műtárgyat szállítsa vissza. Itt a kiállítási enteriőrök láthatók, tehát itt még ugye nincs ott a melókoltár, tehát itt az a két tükör közötti rész, a könyvtár előtti tér és a lócterem. Ezt lehet, hogy Bálint csinálta, aki itt ül hátul, nem tudom. A grafikában a Kondor utáni korszakban több egymással párhuzamos tendencia érvényesült. A tudattalamból felmerülő meseszerű lények, a gyerekrajzra emlékeztető térbeliséget nélkülöző figurák, szürreális, ekletikus, valóságszerű ábrázolások, de megjelenik a fotóhasználat is, mint az Záborszky Gábor képén, és a szöveg és kép egymásra vetítése is. Itt Záborszky Gábor Evzában is van Rátkai György művét, illetve Almási Adál Laca Márta és Dorosz Károly rajzait láthatjuk. A kritikák, a kisplasztikákban is, meg az éremművészetben is születtek szép művek. Borbás Tibor alkotását öntették ki bronzba, és ez a mű egész alakosan Dunaújvárosban a kiállítás ideje alatt felállításra is került. A festmények közül Babos Évának a Várfehér asszonya szerepelt a legtöbb ismertetésben, illetve ezt meg is vásárolta a múzeum. Az Új vizeken címmel Hegyi Gyula, a Magyar Hírlap kulturális ifjúságírója írt kritikát. Azt írja, 52 fiatal művésztől választottak, feltételezve, hogy akadtak visszautasított művek is. A Károlyi Palota néhány a közönségtől hosszabb ideig elzárt helységeit nyitotta meg újra, ízlésesen felújítva. A szervezés maradéktalanul kielégítő, de mennyire sikerült Ady Endrével, az emberrel és a költővel találkozniuk? Bírálja, hogy túl sok művet állítottak ki, a kiállítók kevés újat tudnak mondani Ady Endréről. Sajnos hasonlóan járt el az és kritikusa is. Azt írja, éle ifjú szövegben, amint remélte, vagy csak tananyag taktikai követelményei alapján kiválasztott néhány versben untatja az ifjú agyakat? Éle Ady Endre? Teszi fel a kérdés Varjas Sándor. Talán ennek tudható be, hogy ez a kiállítás nem volt annyira elfogadott a kritika által, hogy 1977. júniusában erőteljes fiatalítás következett be a stúdióban, és a kísérletező újszerű jubilami tárat megrendezése mellett foglaltak állást. Tehát nem hasonlót, mint ez a kiállítás volt. Váli Dezső installációs terve nyomán megvalósult boxtárlat, azonban kiváltotta a kritikusok érdeklődését, de az elmarasztalását is, mármint politikai alapon, és a tárlatot retorziók követték. Pogány Gábor ellen fegyelmi eljárást indítottak, és nem sokkal később meg is vált a stúdiótól. Hogy ez a kiállítás nem volt annyira, tehát a minden mű nem volt annyira, hogy mondjam, kiváló. Ez a Somogyi Ágnesnek a nagyon kicsit vicces levele, sajnos nem biztos, hogy el tudjátok olvasni, amiben arról van szó, hogy Pogány Gábor elkéri a kiállítás egy bizonyos anyagát 60-ba, vagy illetve Egerbe egy kiállításra, és azt válaszolja a Somogyi Ágnes, hogy oké, vigyék el, de ide soha többet vissza nem hozzák. Mi semmilyen felelősséget a művekért nem vállalunk, nem adminisztráljuk, és nem is szeretnénk látni. A fiatalok fotoművészeti stúdiójának sajnos nem volt része, de ugyanakkor került be a múzeumba az egyik legmegrázóbb, végiggondolt, technikában is újat mondó sorozat, Sierkiewicz Roberté, akinek a temetése sajnos a múlt héten volt. Nem tudni, hogy felkérésre, vagy ami rá jellemző volt, belső készítetése készítette, erről van a sorozathoz tartozó kiáltványa is, kiáltványa is. Nem tudom, hogy ez mennyire olvasható, de ha nem, akkor ebből egy picit fel akartam olvasni, hanem idehoztam volna. Esetleg, Kati, nincs ott vélet. Nincs ott abban a valami műzében. Ja, de itt van, megvan, köszönöm. Sierkiewicznek már 1975-ben a stúdió önálló kiállítást is rendezett. Azt írja, miért muszáj Herkules? Ady, amit 68 évvel korábban átélt, hangsúlyosabbá vált. A muszáj és a kell kifejezés mögötti csikordulásokat hallató akarat növekedések, a rálicitáló hangok élesedtek a sorozatos megújulásokon át, közeledve a 20. századvég felé. 1977-ben alkotó művészek bőrébe tetoválódott a felismerés akarás utáni muszáj új tett. Muszáj az eddig még ki nem mondott felé haladva, álomterv megvalósításokhoz lázas munkára ösztönző Ady. Itt függetlenítve a törpék kórusától, gondolva a kihalt kráterré növekedett fizikai létezésének hiányára, akár a kifosztott ürességfotel, ezt körülvelő sötét tér, beszövődve látomásos üzeneteivel közeledik a megjelenése való várakozást. Emiatt érezhettem, eszközként munkálkodhattam a 42 éves Ady arcáról öntött 58 éves gipsz halotti maszk számkor idő lüktető szépségével a halhatatlanságban lévő mágusít sugárzó arcához. Ez Juhász Ferenc is majdnem megirigyelhette volna ezt a szép kiállítványt. Az aludi halotti maszkon a Hatvani Lajosnak szeretette és hálával küldött hunnui legenda sorai olvashatók. Ez az idézet és a teljes költemény, tehát a teljes költemény látható a fejre írva, amely azt mutatja, hogy a maszkot mumia pólyaként betakarja versorokkal, amelyek talán közömbösítik, vagy legalább enyhítik a halál végességét. A művészeti tár az Adélyben készülő nagy kiállítására hivatkozva mindent akar, gyűjteményezését nem csak pályázatok útján, hanem felhívással is kiteljesíti. Több alkalommal tesznek közzé újsághirdetéseket, ott látható bal oldalon, hogy mit szeretnének megszerezni. Ebből kettőt emelnék ki, olyat, amire nem magas művészeti értéke miatt érdekes. Az egyik Vál Aranka egyedi tervezésű könyve a Duna vallomása, tehát kézzel van végig festve, rajzolva, illetve a Szegedi Illusnak Kavicsra festett Adi portréi jutottak be akkor a múzeumba. De ugyanakkor az Adi évforduló megünneplésének és a múzeum szerzeményezésének külön érdekessége a több labból álló grafikai mappák felkutatása, begyűjtése, legyen ez a háború előttről, vagy akár a kortársak által összeállítva. 8 különböző alkotói csoportosulás önálló lapokból álló mappáinak megszerzéséről tudunk. Ezekről is kiemelnék kettőt. Balázs G. Árpád 1929-ben megjelentetett 8 litográfiából álló sorozatát, amelynek alapját az a 10 Adi költeményei ihlette víziószerű, expresszív akvarell jelentette, amelyeket a múzeum szintén sikerült megvásárolni. Tehát bal oldalon a két gyönyörű akvarell látszik, és a jobb oldali mappában vannak a litográfiák.
Nagyon sok idő eltelt, és megjött az ide.
Tudom, ezt most még egyetlen egyet hagy mondjam el, ezt a párizsi mappát, és akkor a kiállításokról nem mondok már többet. A nagyon érdekes így politikailag, hogy akkor a művészet kultúrpolitikájának az összetettségét példázza, hogy a Magyar Nagykövetség támogatásával jelent meg ez az Adi mappa Párizsban, Omázsa Adi címmel, amely elsősorban a Franciaországban élő emigráns magyar művészeket szólította meg, de más, főleg absztrakt, az avantgárd hagyomány továbbvívő hazai művészek is helyet kaptak benne, Farkas Ádám, Fajó János, Bak Imre. A 60-as évek közepétől valamelyes lazuló szoros kötelékek lehetővé, sőt kívánatossá teszik, hogy a külföldön élő magyar alkotók hazai módon itthon bemutatódjanak, és erre már 70-ben is sor került, amikor Passuth Krisztina egy kiállítást rendezhetett. A befejezésül csak meg akartam mutatni azt, hogy a művészeti tár a múzeum egyéb kiállításában is részt vett. Egy nagyon nagyszabású külföldön bemutatott Weimar, Berlin, Moszkva, Belgrád, Pozsony, stb. Nagyszabású kiállítást 11 nyelvre fordították le, és nem hagyományos kiállítás volt ez sem, hanem kifejezetten a vizualitásra épülő, Kerényi Ferenc erről a múzeumi közleményekben egy tanulmányt is írt, kifejezetten a vizualitásra építő kiállítás volt, amihez azt hiszem, hogy valami köze volt a Somogyi Áginak is, illetve annak a kiállításnak, amiről ide fog beszélni, és Somogyi Ágnest itt az alsó képen középen láthatjátok, illetve azt is, hogy nem értékelhető módon, de eredeti műtárgyakat is kivittek a kiállításokhoz, relikviákat és festményeket is. És itt az utolsó kép pedig átadnám a Idusnak a...
Itt pedig Csorba Csilla és Kovács Ida dolgoznak 1977-ben, amit mi nagyon köszönjük az előadást.